Szélcsend. Kultúra könnyedén.
Sziasztok ismét, ez itt még mindig a Szélcsend, az Erdély FM-en, én pedig Bugner Szidi vagyok. Január 18-a van, csütörtök, azaz kispéntek, 12 óra és 9 perc. És hát ahogy már mondtam, ez az óra nagyon izgalmasnak ígérkezik, hiszen 5 darab vendégem is van itt a stúdióban. Vasárnap este volt a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem stúdió színházában Iván Viripájev Részegek című drámájának bemutatója Harsányi Zsolt rendezésében. Az előadást ma este játsszák újra, ennek okán már is itt ül velem szemben Harsányi Zsolt rendező és Kelemen Roland dramaturg. Sziasztok, köszönöm. Szeretettel.
Szia, jó napot kívánok a rádióhallgatóknak.
Szia, Szidi, jó napot.
Nos, hát elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy miért a Részegek című drámára esett a választás?
Hát kicsit korábbról kell kezdenem, de rövid leszek. Volt egy előző osztályom, és körülbelül, igen, 2016-17-ben, harmadéven mi dolgoztunk ezzel a drámával, vizsgára készítettük elő. Az egy nagyon izgalmas találkozás volt mindannyiunk számára ezzel a szöveggel. Lett egy, hát többek által jónak vélt vizsga belőle, és hát az volt a terv eredetileg, hogy ebből aztán majd magiszteri szakon első éven lesz belőle egy stúdiószínházi előadás. Sajnos ez zátonyra futott több okból kifolyólag, aztán így elhalt ez a dolog bennem, vagy hogy így elsodort az élet, és az idén ugye hát kértem az osztályomat, hogy küldjenek, illetve bocsánat, tavaly kértem, hogy küldjenek darabokat, mi érdekli őket, kortársban gondolkodtam mindenféleképpen, viszont az elsődleges szempont az mindenféleképpen pedagógiai szempont volt, hogy testhez álló, méltányos feladatot kapjon mindenki, így, mert hiszen erről szól az egyetem, és erről szól a stúdiószínpadunk, hogy mindenki meg tudjon mutatkozni lehetőleg legjobban, mert ezen múlik a tovább lépésük, ugye a végzett színész növendékeknek, hogy kapnak-e valahonnan meghívást, munkát, szerződést.
Képzeld el, hogy ma műsor előtt lenyomoztam, hogy 2017-ben volt az a Részegek, a diákok közösségi média oldalain kerestem a képeket, hogy mikor is volt az a Részegek, és arra lennék kíváncsi, hogy miért érezted, hogy pont ezt a szöveget kell újra elővenni, illetve hogy miről is szól ez a szöveg, nyilván a pedagógiai feladatokon túl?
Hú, hát ez egy rejtélyes szöveg, én azt gondolom, nagyon mély szövetű szöveg. Első olvasatra, vagy az, aki esetleg megnézi ennek a színpadra állított verzióját, az lehet, hogy így, hát hogy is mondjam, megütközik, hiszen felületesen nézve, olvasva, látva, talán banálisnak tűnik minden, az elhangzott szövegek, a szituációk, és főleg lehet, hogy egy kicsit távolságtartóvá teszi a nézőt, hát a nyelvezete a szövegnek, ami, hogy is mondjam, hát bulgáris, vagy trágár sok helyen. Ellenben nekünk az a dolgunk, alkotóknak, hogy a mélyére ássunk ilyenkor, amikor a saját interpretációnkat próbáljuk megalkotni, felépíteni, hogy mi miért történik, hiszen egy szerző szándékában ugye nem hiszem, hogy helye lenne a véletleneknek, és valószínűleg mindent alapos megfontoltsággal szerkesztett ebben a drámában, és választotta ezt a nyelvezetet, és akkor oda is kanyarodok, hogy mit gondolok erről a trágárságról. Ennek a drámának van egy másik erős vonala, az pedig egy témája, több témája is van, de az egyik legerősebb témája az Istenhez való viszonyunk, a hitünk, a hit kérdése, de szól ez bűnbocsánatról, lelkismeretfurdalásról, szeretetről, szerelemről filozofálnak. Elvileg mindenki ittas, ugye ezért is a címe a Részegek, de mi annyit elárulok, hogy ezt nem vettük túl komolyan, ennél többet nem fogok elárulni erről.
A következő kérdéssel már Rolihoz is fordulok, hiszen kettő fordítás létezik, hogyha nagyon sarkítjuk a dolgot, akkor elmondhatjuk, hogy a Kozma András fordítása választékosabb, a Morcsányi Gézáé pedig trágárabb, hogyha így lehet fogalmazni. Ti a Morcsányi mellett döntöttetek, miért?
Igen, amikor Harsi megkeresett azzal, hogy szeretné az osztálya megcsinálni a Részegeket, akkor elkezdtünk arról is beszélni, hogy hogy melyik fordítást gondolom én mondjuk esetleg dramaturgi szemmel jobbnak, vagy esetleg erősebbnek, és akkor tulajdonképpen elkezdtük, vagy újraolvastuk mind a kettőt, és összehasonlítottuk, és akkor jött egy döntés részemről is, és a rendező részéről is, hogy egyszerűen azt érezzük, hogy azt a részeg állapotot, amit így metaforikusan lehet értelmezni, azt egy ilyen, nem a választékosság, vagy az elkent mondatokkal lehet ezt a legjobban kifejezni, és ezért éreztük azt, hogy közelebb áll ehhez a kifejezésmódhoz az, hogyha trágárabban, vagy inkább vulgárisabban beszélnek ezek a karakterek, mert hát ugye tudjuk, hogy nincs olyan részeg ember, aki a gondolatait és a mondatait azt ilyen nagyon szervezve, és nagyon-nagyon szépen, nagyon, nem tudom, bibliai helyességgel tudná összeszervezni.
Muszáj még egy picit firtatnom ezt a trágárság dolgot, azért is, mert már a bemutató után a közönség köreiben is több ízben szó volt erről. Engem például látva a bemutatót egyáltalán nem zavart, hiszen sajnos vagy nem sajnos ilyen a közbeszédünk is, tehát hogy a mindennapjaink része is. Ti hogy álltok ehhez a kérdéshez? Zavar-e titeket egyáltalán, hogyha valaki azt mondja, hogy tetszett, de túl sok volt a trágárság benne?
Hát éppen tegnap beszélgettem az egyik kolléga nőmmel telefonon hosszasan. Ő nagyon szereti az előadást, nagyon tetszett neki, de ő is félve megemlítette, hogy hát esetleg nem lehetne egy kicsit kihúzni belőle, és mondtam neki, nézd, nem hogy kihúzni, hozzá se tettünk, tehát, hogy itt egy felesleges pluszba hozzáadott trágár szó sem hagyja el senki száját, és annyit még hozzáfűznék, hogy az előző gondolatmenetemhez, igen, és vissza is kérdeztél, köszönöm, hogy a trágárság hogyan fér meg, vagy hogyan tud nem zavarni esetleg, hogy te mondtad is. Hát ez pont arról a kettősségről szól, ami tulajdonképpen az egész világunkat alkotja, mint ahogy nincsen, fény önmagában nincsen. Tehát ha nincs sötétség, akkor nincs fény, vagy ahogy nincs rossz, jó nélkül. Tehát nem lenne viszonyítási alapunk. Tehát ez egy olyan fajta egyensúly, ami ebben az esetben, hát hogy is mondjam, az egyház művészeteket is átitatja a szent és a profánnak az együttes jelenléte. Gondoljunk csak bele hát akár a gótikus templomok ábrázolásaiban, hogy azért ott van egy-két furcsa és bizarr, sőt trágárnak mondható, vagy leírható, nem tudom, szobor.
Egyébként, hogyha szövegről beszélünk, szöveg szintjén mennyi változás történt még?
Ó, hát minimális, tehát nem adja könnyen magát a szöveg szinte. Hát sokáig úgy éreztük, hogy nem is lehet kihúzni belőle, mert mindig úgy áll az ember hozzá, nem azért, hogy tiszteletlen legyen a szerzővel feltétlenül, mert ez milyen vagány, hogy az ember kihúz, milyen elégtétel, hogy kihúz vele fél oldalt, vagy netán 16-ot. Egyszerűen csak azért húz az ember rendezőként, vagy dramaturgént, vagy színészként, vagy együtt közösen, mert az a célunk, hogy felfedezzük, hogyha esetleg van benne olyan elvaratlan lyuk, luft, ahol nem elég feszes a szöveg, vagy feleslegessé válik a próba folyamat során néhány mondat okafogyottá válik, akkor ezt meghúzzuk. Van, hogy a rendező már a munkafolyamat elkezdése előtt dolgozik a szövegen, tetemes húzásokat eszközölnek. Nálunk ez itt a vége felé tulajdonképpen történt meg, amikor is már javában benne voltunk a próbákban, és akkor derült ki számunkra, hogy néhány mondattól meg tudunk válni.
Igen, azt is akartam mondani, Roli egyébként végigkísérte a teljes próba folyamatot, tehát ott volt veletek végig, és akkor feltételezem, de ti majd elmondjátok, hogy a húzások is így történtek, hogy ahogy alakult a történet.
Igen, tulajdonképpen a próba folyamat alatt változott a szöveg, ha változott is azt a minimálisat, ahogy az előbb elhangzott, hogy tulajdonképpen azt éreztük, hogy ez a szöveg annyira cirkulárisan költői, hogyha lehet így fogalmazni, hogyha ki is veszünk ebből a kis körkörösségből egy mondatrészt, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy esetleg megbomlik-e ez a kis kör, és esetleg érthetetlenné válik az egésznek a formaisága. És hát igen, tulajdonképpen közösen húztunk, tehát nem tudom azt mondani, hogy én vagy a rendező, vagy a színész, az adott karaktert játszó színész húzta ki a saját szövegéből azt az egy mondatot, hanem ha volt ilyenre példa, akkor tulajdonképpen megbeszéltük a próba alatt, hogy szerintünk ezt így húzzuk ki, mert ott érzünk valami hibát, és erre volt is egy konkrét példa, amit nem is szeretnék lelőni, hogy azt éreztük kicsit a szerző részéről, ott van egy technikai hiba, amit így át kellett alakítanunk a mi koncepciónkhoz mérten.
Milyen jó, hogy azt a szót mondtad, hogy koncepció, mert picit rá is akarok térni a rendezésre, hogy mi is volt a koncepció, hogyan alakult és formálódott ez, Harsi, benned?
Nem tudtam és nem is akartam a most már lassan 7 évvel ezelőtti munkától teljesen eltávolodni. Hát az akkor megszületett játékteret azt hát kisebb módosításokkal igaz, de hogy azt így alapjaiban a konstrukciót megőriztük. A jelmezvilág ugye az szinte egy osztályvizsgában, hát hogy is mondjam, eléggé szerény volt, azt ugye az új életre kelt, az egy nagyon érdekes színfoltja az előadásnak, úgy ahogy a játéktér is. És a koncepció egyik, hát nem is tudom, elméleti síkon az egyik legfontosabb elképzelése az volt, hogy amit imént Róli mondott, hogy költői, tehát hogy költői ez a szöveg. Igen, én is ezt éreztem, mélységesen azt éreztem, hogy minden trágársága ellenére, sőt, talán részben annak köszönhetően költői a szöveg, mint ahogy mondtam, hogy fény sem létezik sötétség nélkül, azok a problematikák, amelyek teljesen mélyről szakadnak fel a szereplőkből, még inkább más fénytörésben más mélységeket kapnak azáltal, hogy egyik pillanatban még úgymond részeg emberek trágárul viccesen csevegnek, vagy egymásnak feszülnek, és a másik pillanatban teljesen váratlanul olyan mély, hát nem is tudom, regiszterből törnek elő olyan mondatok, olyan problémák, amelyek legalábbis engem nagyon felkavartak legelső találkozáskor is a szöveggel.
A zene is nagyon fontos szerepet játszik az előadásban, az elején a koreográfia alatt a Désiré egyházi zene szól. Egyrészt az a kérdésem, hogy miért éppen ez, később pedig David Lang is többször elhangzik. Hogyan alakult a zeneválasztás? Mi a helyzet a zenével az előadásban?
Tulajdonképpen ugye az első az, hát mind kortárs zeneszerzők, nem árulok el titkot, gondolom, hogyha megemlítem őket, Carl Jenkinsről van szó, David Langről, és egy lengyel szerzőről, akit lehet, hogy jobban többen ismernek, Zbigniew Preisner. Ő például nagyon sokat dolgozott, zenét írt Krzysztof Kieslowski lengyel filmrendezőnek. Ez a zenei világ tulajdonképpen úgy állt össze, hogy szintén abból a megfontolásból, hogy a szöveg történéseit, a szövegnek a költőiségét hangsúlyozza, tágítsa ki adott pillanatokban a úgymond a belső történéseknek a dimenzióját, de erről sem akarok többet mondani, mert nem akarom lelőni.
Mindenről egy keveset, a látványról már mondtál néhány szót, de muszáj visszatérjek rá. Hogyha két szóval akarom jellemezni, akkor azt mondom, hogy számomra a fekete és glitter. Meséljetek egy picit erről, és például a Lufik szerepéről is, hiszen az már nem nagy spoiler, ugyanis az előadásról kikerültek képek, és ezt azért már láthatta a nagy közönség.
Így van, hát a Molnár Gergely szerposztás egyik tagja kérdezte, vagy mondta nekem el a nyilvános szombati főpróba után, hogy volt ilyen, meg olyan vélemény is, és most nem tudom, ez milyen volt, ilyen vagy olyan, de valaki azt mondta, hogy nem érti a Lufikat, és én erre azt mondtam Gerének, hogy nem is kell. Tehát nekünk nem az a célunk alkotóként, hogy megmagyarázzuk a dolgokat, nekünk az a dolgunk, hogy rávilágítsunk, más fénytörésbe helyezzük a kérdéseket, a problémákat, és majd ki megtalálja magát. Ugyanez mindenféle olyan jellel, ami szemiotikailag megjelenik egy előadásban, hogy annak nem szabad didaktikusnak lenni, a didaktizmus az a halála mindenféle művészeti alkotásnak, tehát igazán jó művészeti alkotás nem lehet didaktikus, tehát nem mondja ki egyértelműen a dolgokat, úgyhogy a Luffy kapcsán bármire lehet asszociálni. Bármire. Fekete lufik, ennyi. Egy térdem.
Mindenki megnézi és eldönti magának. Arra vagyok még nagyon kíváncsi, hogy milyen volt a csapattal való munka, hiszen első év magiszteri színészosztály, de néhányan a harmadévről is csatlakoztak ehhez a munka folyamathoz. Hogyan éltétek meg?
Nekem tulajdonképpen ez, el is mondtam egyébként a bemutató után, így több embernek is, hogy jelentős előrelépés, vagy nem tudom, milyen tanulási fázis volt nekem ez az egész próba folyamat abban a tekintetben, hogy láttam ezeket a színészeket gondolkodni. Tehát, hogy nem csak egy próba, tehát nem csak próba folyamatnak tekinteném ezt az egészet, hanem egyfajta ilyen egyetemi műhelynek, vagy alkotói műhelynek, és pont azért, mert hogy senki nem volt abban a státuszban, hogy csak végrehajtó színész legyen. Uh-huh. És ne csak végrehajtó alkotó legyen. Ugyanúgy nem tudom, ahogy én beleszóltam akár a bizonyos konceptuális kérdésekbe, ugyanúgy a színész is elkezdett gondolkodni azon, hogy jó, de a másik karakternek, tehát egy olyan jelenetben esetleg, ami nem is az ő jelenete, hogy abban az illető karakternek azok a mondatai hogyan alakulnak. Vagy hogy mi is van mögött. Tehát folyamatosan volt egy ilyen oda-vissza visszacsatolás, és hogy tulajdonképpen ez az együtt gondolkodás volt, ami nekem nagyon-nagyon fontos volt ebben az alkotócsapatban.
Uh-huh. Ez erre Roli nagyon jól rátapintott. Azt hiszem ez a legmeghatározóbb élményem ebben a munkafolyamatban, hogy annyira kreatívak, annyira önzetlenül tudták egymást nézni, annyira lelkesen, olyan odaadással, miközben főleg a harmadévesek ugye le vannak terhelve, mert ugye a végzős magiszteri osztálynak ugye hát ez a színészmesterség tantárgya keretén belül zajlik, ugye, de nekik ez még pluszba volt, és még rendezőszakos hallgatókkal dolgoztak, ugye, tehát, hogy és egyetlen egy zokszó, vagy nyoma annak, hogy fáradtságot, unottságot, türelmetlenséget érzik, semmi. Én akármilyen közhelyesnek is hangzik ez a mondat, én végtelenül büszke vagyok az egyetem diákjaira, és arra is, hogy egy ilyen egyetemen taníthatok. Ez persze most egy ilyen önfényezésnek tűnik, de ezt nekik is elmondtam, hogy nekem ilyen inspiratív közegben rég volt alkalmam dolgozni, amennyire inspiratív volt ez a munka, és örömteljes volt minden tekintetben.
Hát azt gondolom, hogy ez most egy csodálatos végszó, hiszen ha már a csapattal való munkáról beszélünk, azt gondolom, hogy érdemes megkérdezni magát a csapatot. Úgyhogy most hallgatunk egy kis zenét, és hamarosan beül a mikrofonok elé a Bai Szabó Tamás, Tarerik és Szijjártó Johanna elsőéves magiszter és színészszakos hallgatók. Harsi, Roli, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, várlak még titeket nagy-nagy szeretettel. Kedves hallgatók, ti pedig ne menjetek sehova, hiszen hamarosabb újabb interjú alanyokkal folytatjuk a részegekről szóló beszélgetést. Nos, hát 12 óra és lassan 34 perc van, és ahogy ígértem, itt ő velem a stúdióban a Bai Szabó Tamás, Tar Erik és Szijjártó Johanna, elsőéves magiszter és színészszakos hallgatók, akikkel folytatjuk a részegekről szóló beszélgetést. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.
Nos, hát nagyon örülök, hogy éppen ti hárman jöttetek ma be hozzám, hiszen hárman háromféle szituációból vagytok az elsőéves magiszteri színészosztály hallgatói. Johanna, ha jól tudom, te csak mesterire csatlakoztál az osztályhoz, Erik, te az alapképzést is az osztállyal végezted, Tamás, te pedig régi új hallgatója vagy az egyetemnek. Úgyhogy ejtsünk kérlek néhány szót erről.
Igen, hát jól tudod, én ebben az évben csatlakoztam erre az egyetemre, és nagyon szeretek itt lenni, és nagyon izgalmas volt ez a részegek próba folyamat, hogy ennyire sokféle emberrel találkoztam, ugye voltak harmadévesek is velünk, és az újakkal is, és Harsival együtt dolgozni, nagyon izgalmas folyamat volt.
Te mit csináltál előtte?
Én előtte szociológiát tanultam, és a Pesti Magyar Színi Akadémián voltam, Pál András osztályába, és nagyon jó dolgokat hallottam erről az egyetemről, úgyhogy úgy döntöttem, hogy kiköltözöm ide, és itt folytatom tovább színészi tanulmányaimat.
Erik, veled mi a helyzet?
Hát, ugye én már első évtől itt vagyok, szóval lassan már 4 éve itt vagyok az egyetemen, és ugye én már többször is dolgoztam Harsival, sőt, nagyon sokat tanultam tőle, de mindennek ellenére is új volt valamilyen formában, nekem ez a munka is izgalmas.
És Tamás.
Én pedig 2020-ban diplomáztam rendezőszakon, aztán hazaköltöztem, illetve visszaköltöztem otthonra Budapestre, és ott voltak különböző munkáim, javában dramaturg munkák, de úgy gondoltam, hogy még lenne egy köröm ebből, és a színész szakma az régóta foglalkoztatott, még rendezőszak alatt is voltak szerepeim, amiket játszhattam, és hát visszajöttem.
Milyen visszajönni egyébként? A bemutató után beszélgettünk erről, hogy 2015-ben kezdtük mi együtt el az egyetemet, akkor évfolyamtársak voltunk, és 2025-ben fogod elvégezni. Tehát te leírsz 10 évet ennek az egyetemnek a történetében. Mi a helyzet ezzel? Ez milyen érzés?
Az örök diák.
Bravo.
Nagyon furcsa volt eleinte visszajönni, meg rögtön előtörtek belőlem az emlékek, azért 5 év az sok idő, akárhogyan is nézzük, de tulajdonképpen ezt a várost azt hiszem, akárhogy is nézem, második otthonomnak mondhatom. Uh-huh. Úgyhogy nagyon-nagyon jó itt újra, és hát az osztályom elképesztően jó. De tényleg, hogy ilyen nem is tudnék jobbat elképzelni.
Igen, ehhez én is szeretnék csatlakozni, hogy annyira motiváló itt a közösség, hogy a lányok között sincsen versengés, pedig szerintem az nagyon általános ebben a szakmában, és itt valahogy így a lányok is annyira motiválják, meg támogatják egymást, akár csak a fiúk, hogy egy ilyen nagyon jó és vidám hangulatú közösség ez.
Abszolút.
Igen, pontosan ez is lett volna a kérdésem, hogy ennyire színes a társaság, ugye nem olyan rég vagytok együtt, milyen a közös munka, milyen a kommunikáció, milyen az osztályközösség?
Nekem ez a legjobb osztályközösségem valaha, szóval, hogy jártam másik egyetemre is, ugye, ahogy mondtam, és valahol itt annyira szeretettel fordulunk egymáshoz, és ha valakinek van valami baja, azon is próbálunk segíteni, meg hogy úgy mindenki benne legyen, arra is törekszünk, hogy a közösség része legyen mindenki. Csinálunk programokat is, meg a munkafolyamatot is komolyan vesszük, szóval valahogy nagyon könnyen tudunk átkapcsolni a vidám nevetésből abba, hogy most akkor komolyan csináljuk és dolgozzunk. És fejlődjünk együtt.
Erik, te maradtál, milyen az új felállás?
Hát ugye nekünk már volt egy osztályközösségünk, amiben belecsatlakoztak új személyek, de az volt a jó azben az egészben, hogy nem éreztem azt, hogy ez problémát jelentene, vagy nagyon gyorsan azt éreztem, hogy ők is az osztályközösséghez tartoznak, és most például így lassan egy fél évvel a hátunk mögött, vagy így egyetemi fél évvel a hátunk mögött, teljesen olyan, mintha együtt töltöttük volna ezt a 4 évet, vagy nem érzek különbséget.
Ugye a részegek a második előadás, amit a Stúdió Színház színpadán bemutattatok, az első az Exterápia Fehér Ferenc rendezésében. Pár szóban meséljetek arról is nekem.
Azt is nagyon szeretjük. Ferivel is egy nagyon jó munkafolyamat volt a közös együttlét és dolgozás. Az Exterápia az egy nagyon vad, nonverbális előadás, amiben tényleg minden érzelmet meg lehet mutatni, amit valaha átélt egy ember így a kapcsolataiban. Tehát tényleg így ezt szoktam mondani, a többiek ezen szoktak is kicsit nevetni, de hogy az állati szinttől így a piedesztáig való felemelésig minden érzelmet meg lehet abban mutatni és átélni. Úgyhogy akár csak a részegekben is, de ugye ez meg egy verbális előadás, szóval ott meg ugye nagyon, ahogy beszéltek is, akár trágár szavakkal ráerősítve olyan dolgokra, amiket egy ember átélt az életébe. Úgyhogy nagyon izgalmas ezekben a folyamatokban részt venni.
Az Exterápia volt az első közös előadásunk ugye ennek az új osztálynak, úgyhogy mi csatlakoztunk, és szerintem ez volt az első olyan hatalmas élmény, ami meg is alapozta ezt az egész osztályközösséget, és szerintem ez egy ilyen nagyon jó tanulópálya volt, vagy ilyen előzmény ahhoz, hogy aztán egy verbális, hagyományos előadást megcsinálhassunk, és ott már valahogy olyan szinergia és kémia volt az emberek között, hogy nagyon könnyű volt együtt dolgozni.
Mert gondolom, az egy nagyon-nagyon intenzív munka volt.
Nagyon, nagyon.
Igen, fizikailag ez egészen megterhelő volt, főleg amíg hozzászoktunk, hogy annyi napi mozgás, napi 6-7 órát mozogtunk, vagy akár többet is, és így ez egymás izzadságában megismertük a régi, új embereket, és szerintem ez is kovácsolt minket ennyire erőssé, vagy erős csapattá.
És hogy nagyon sok a közös, meg a kettős, meg hármas tánc benne, úgyhogy nem csak a saját testünkkel dolgozunk ott, hanem a másikéval, egymáséval, és szerintem ez az, ami nagyon összehozta a csapatot. Tehát az a fizikai kontaktus az nagyon-nagyon sokat jelent egy új csapat összeszokásában.
És akkor ebből a közös munka élményéből jött majd a részegek. Térjünk is rá erre egy picit. Hogyan fogadtátok elsősorban a szöveget?
Hát nekem nagyon-nagyon, vagy én nagyon szeretem ezt a szöveget, mert azt érzem rajta, hogy mint ahogy a cím is elmondja, hogy részeg emberek beszélgetnek, és mégis azt érzem, hogy ilyen részeg dolgokról kezdenek el beszélgetni, mégis belefolynak nagyon fontos témákba, amivel így amúgy az ember foglalkozik, ha nem is hangosan, de önmagában foglalkozik ezekről a dolgokról, és nem érzem azt, hogy júj, most le van írva, hogy valami nagyon mély dologról beszélünk, hanem nagyon szépen folyik ez a szöveg, nagyon szépen jönnek be ezek a mély témák, és azt érzem, hogy ezáltal sokkal közelebb kerülök ezekhez a témákhoz, és sokkal jobban tudom magamban forgatni ezeket a dolgokat.
Milyen volt a próba folyamat, a közös munka?
Nagyon izgalmas szerintem ez a játéktér, amiről már ti is beszéltetek, hogy ugye nem, én se akarok spoilerezni, de hogy egy lufikkal teli medencében vagyunk, ráadásul egy matracon, és szerint és eszközök nélkül, tehát semmilyen, tehát mondjuk pezsgős üveg, vagy ilyesmi nincsen a darabba, és nagyon érdekes, szerintem ez egy nagyon jó kihívás színészileg, hogy tényleg magunkból és egymásból fogalmazva történjenek meg azok a dolgok, és Harsival azért volt nagyon jó együtt dolgozni, mert ő tényleg kíváncsi arra, hogy mit gondolunk, és hogy mi hogyan szeretnénk megcsinálni, és akár egy mondattal el is töltöttünk több fél órát, csak hogy jól szólaljon meg, hogy többféleképp kipróbáljuk, hogy és mint lehetne ezt elmondani úgy, hogy ez igazán jó legyen, és ez nagyon izgalmas volt színészileg.
Illetve még azt tenném hozzá, hogy már majdnem olykor átcsapott devised theater módszerbe az egész, tehát hogy szinte együtt raktuk össze, persze mindig Harsi mondta ki a végső áment, és ő volt az, aki összerántotta, és aki az egész szövetet összefűzte, de mégis az nagyon-nagyon jó volt, hogy lehetett a rendezővel kommunikálni, hogy nyitott volt ránk, a dramaturg ugyanígy, és hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen közös munka volt, és még annyit szeretnék mondani, amit Erik mondott arra reagálva, hogy ez a részesség állapot, ez valahol ott helyezkedik el, amikor már az emberből megy ki az alkohol, de valami inspiratív uh-huh. lelki állapotba kerül, és ez nagyon érdekes, mert a szent és a profánhoz szerintem ez kapcsolódik, mert emlékszem az olvasópróbán megemlítettem Szent Teréz extázisát, és ott volt egy olyan gondolatom, hogy ebben van valami hasonló extatikus jelleg, amikor a részeg már nem olyan vad részeg, de mégis valami megszólal belőle, valami isteni hang is, hogy egy ilyen határvonalon mozog a szent és a profán uh-huh. között talán ez.
Nagyon érdekes belső ideje van az előadásnak, ezt én nézőként is érzékeltem, mert be kell, hogy vallanom, hogy türelmetlen néző vagyok, és amikor azt érzem, hogy valami hosszú vagy sok a duma, sokszor nézek az órámra, és az volt az első mondat, amit megfogalmaztam, amikor kijöttem, hogy most nem néztem az órámra, és nagyon-nagyon érdekes a belső ideje az előadásnak. Ti ezt hogy élitek meg belülről? Már csak azért is, mert van, hogy kívülről szemlélitek a történéseket.
Igen, hát ugye mi végig nézzük egymást, tehát akkor is, amikor nem vagyunk jelenetben, nézzük a társunknak a munkáját, és szerintem nagyon izgalmas, hogy így drukkolunk egymásnak, és hogy azt érzem mindenkin, hogy úgyis olyan erős jelenléttel vagyunk jelen, hogyha épp nem a Luffy medencébe vagyunk, tehát a színpadon, hogy annak van értéke és ereje, hogy ennyire kellene amúgy is az életbe is figyelni egymásra, vagy hogy így ennek van egy ilyen plusz jelentése számomra.
Illetve szintén egy ilyen liminális, ilyen határvonalon mozgó, történő egzisztencia, mert hogy nézők is vagyunk, de benne is vagyunk, és én néha kikacsintok a nézőkre, és kíváncsi vagyok, hogy arra, amire én valahogyan reagálok, vajon ők is úgy reagálnak-e, és ez egy nagyon érdekes ilyen kint is, bent is, hogy vajon most ők hogy hallották azt, amit mi mondjuk mindig viccesnek találunk, vagy mindig szép pillanatnak találunk.
Igen, és hogy mivel ennyi mindenre kell figyelni, azért én sem érzem hosszúnak, vagy hogy annyira el szokott röppenni, vagy nem is tudom, uh-huh. hogy ti ezt hogy érzed.
Igen, nagyon gyorsan. Én például kintről nagyon sokszor érzékelek valami furcsaságot. Ez a furcsaságot, ezt pozitív irányba értem, mert azt látom, hogy elkezdődik mondjuk az első jelenet, és így elkezd történni, elkezd olyan furcsa lenni a világ, mintha valahova máshova kerültem volna, mintha most nem egy széken ülve nézném ezt az előadást, hanem mintha megváltozna az idő, megváltozna egy picit a tér, és ott valami elkezd történni igazából.
Uh-huh. Johanna már említette a lufikat. Csak lufik vannak a térben. Korlátozza ez, vagy épp ellenkezőleg segíti a munkátokat, a színészi eszköztáratokat?
Szerintem abszolút segíti, vagy hogy így fejleszt, hogy tényleg elsősorban belülről és magunkból fogalmazzunk, és hogy nem, hiába van egy nagyon jó világa az előadásnak, hogy mégsem az a fontos, hanem az, ami belül van, ami belül megtörténik, ami, hogy nem csak az a fontos, hogy a társammal látom a csillogó glittert, hanem hogy a szemébe látom a csillogást, akár csak azokon, akik kint ülnek. Hogy szerintem ez nagyon érdekes ebben.
És szerintem akadályoz is egyébként, ez csupán praktikus oldala a dolognak, de hogy van koreográfia a darabban, és ott a rengeteg lufi között kell táncolnunk, és azért ezt meg kellett tanulni, hogy kipukkanó, elcsúszkáló lufi között hogyan tudunk ugyanolyan intenzíven egy koreográfiát végigcsinálni, mintha nem lenne ott semmi, uh-huh. és mint a szilárdan olyan mozognánk. Uh-huh.
Lassan a műsoridőnk vége felé közeledünk, azonban arra gondoltam, hogy játszunk egyet így a végére, egy nagyon rövidet. Mondok nektek három mondatot, mindhárom elhangzik az előadásban a ti szátokból, nekem ezek maradtak meg a leginkább. Ti meg reakcióként elmondjátok, ami a mondat kapcsán eszetekbe jut, bármit. Johanna, kezdjük veled, jó? Mindenki legalább egyszer életében kellett, hogy hallja az Úr suttogását a szívében.
Én hiszek Istenben, és azt gondolom, hogy ezt szoktam hallani, vagy hogy beszél hozzánk a jó Isten, és hogyha valaki nem is hisz, vagy esetleg agnosztikus, akkor is lehet az, hogy van egy olyan fajta lelkiismeret, vagy valamiféle megérzés, ami beszél hozzá mindig, és erre lehet támaszkodni szerintem erre az erőre.
Jó, köszönöm, Erik. Az Úr számon fog kérni rajtunk minden szót, ami kijött a szánkon.
Hát azt gondolom, hogy most visszatérek Kárlnak az egyik problémájára, hogy ő neki ugye a párkapcsolatokkal van problémája, és szerintem abból is szólalhat meg neki ez a mondat, hogy ő a párkapcsolatokban nagyon sokat mondhatjuk így, hogy füllent, és ha megnézzük a párkapcsolatokat, azt gondolom, hogy az emberek így szoktak füllengetni, mert így működnek ezek a dolgok, és Kárl szerintem ez alatt valami olyasmit akar kimondani, hogy nem mindegy az, hogy mit mondunk egymásnak, és hogy nem, egyáltalán nem mindegy, hogy mi füllentünk, vagy bármit is teszünk. Szóval arra akar sarkalni, hogy legyünk őszinténk, mert az a legtisztább és az a legegyenesebb út.
És végül Tamás, Isten a részegeken keresztül beszél a világgal.
Na hát ez az, hát tehát ez amikor, én pont az egyik osztálytársammal beszélgettem erről, hogy amikor berugok, akkor van egy pillanat, amikor támasztom a WC-t, és éppen készülök kezet mosni, vagy bármi, és ott ahogy így támasztom a WC falát, na ott valami bekattan, és olyankor jönnek a legmegvilágosodottabb gondolatok, de ez már ilyen hajnali 2 és 3 között, uh-huh. és akkor egészen, tehát úgy tetszik, mintha valami hatalmas releváció az, ami most engem utolért tulajdonképpen, és aztán van, hogy ezekre a gondolatokra másnap is emlékszem, és visszagondolok, és rájövök, hogy úgy, hát ebben van valami, és hogy milyen érdekes, hogy ez így tegnap hajnali 3-kor egy bizonyos mennyiségű alkohol elfogyasztása után jutott eszembe.
Nagyon örülök, hogy ezek a mondatok megmaradtak nekem, mert azt gondolom, hogy ezekkel, amit most elmondtatok, egészen szépen körülírtátok ezt az előadást, és azt, hogy miért is érdemes ezt látni. Egyetlen utolsó kérdésem maradt hozzátok, hogy kinek ajánljátok ezt az előadást?
Hát szerintem mindenkinek, aki szeretne valami, vagy hogy is mondjam, ez a szöveg szerintem mindenkihez szól valahol, hogy mindenki meg tudja benne találni azt, hogy miért a miértjét, hogy miért szól hozzám ez a szöveg, mert mondhatjuk azt, hogy általános dolgokról beszél, de mégis így az életnek kisebb-nagyobb igazságairól beszél, ami mindenkinek szerintem hasznára van, vagy hogy elgondolkodtat ez a szöveg mindenféleképpen.
Igen, és szerintem ezért vannak benne egyébként trágár szavak is, mert az is figyelemfelkeltő, és az, hogy legyél éber és figyelj, és hogy nem érdemes ott leakadni, hogy ez kicsit idegesítő lehet, hogy van benne esetleg trágár szó, akár feltüntethetjük az előadás előtt, de hogy nagyon elgondolkodtató, és ezért én is ajánlanám minden korosztálynak, vagy mindenkinek.
Mindenkinek, aki szereti. A kétkedőknek, meg a keresgélőknek szerintem pláne, de én azt gondolom, hogy ez olyan szöveg, amivel minden korosztály tud azonosulni, és mindenki ki tudja venni a részét.
Hát kedves hallgatók, hallottátok, nagyon köszönöm, srácok, hogy itt voltatok. Egy kalappal nektek ma estére, és minden további munkátokhoz. És hát várlak még nagy szeretettel ide hozzám beszámolni a továbbiakról.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Sziasztok.
Sziasztok.
Sziasztok.